15. fejezet. Tarwin lángoló arccal, kiszáradt torokkal érkezett a banket sátorba. Látta a Naulahkát. Valóság volt, nem mítosz. Meg fogja szerezni, haza fogja magával vinni. Mrs. Matri szépen ívelt nyakára aggatja. Felragyog majd az asszony csábító nevetése, és a CCC felépül topázban. Íme, ő városának megmentője lesz. A legények lelkesen kifogják kocsia elől a lovakat, diadalmenetben végig viszik a Pennsylvania úton, és jövőre már négyzetcentiméterenként fogják árulni topázban a telkeket. Ezért érdemes volt akármeddig is várni, akár 100 folyót is szabályoznia, évszázadokig játszani a pahiszit és 10 000 mérföldeket tennie bibajfogaton. Amikor a banketten Kunvár maharadzsa egészségére ürítette poharát, újra megesküdött, hogy addig nem nyugszik, amíg el nem éri célját, és még ha az egész nyarat is itt kell töltenie. Önbizalma az utolsó időben többször megrendült, de most, hogy meglátta a zsákmányt, úgy tűnt fel neki, mintha már is a kezei között lenne. Ugyanúgy, mint ahogy topázban, azt hitte, hogy két, azért, mert ő szereti az övé. Másnap reggel azzal a zavaros tudattal ébredt fel, hogy nagy események küszöbén áll. Később azonban a hideg fürdőben kétségek kezdtek benne felülkerekedni, és már nem értette meg az előző este diadalmámorát. Igaz, hogy látta a Naulahkát, de a templomajtók újra elnyelték a víziót. Már szinte kételkedni kezdett benne, hogy vajon valóság volt-e egyáltalán. Így izgatott gondolatok között kelt útra a város felé, de csak hamar megnyugodott. És mihelyt megnyugodott, már tudta is, hogy mi a teendője. Mint hogy egyszer már meglátta a Naulahkát, most nem volt szabad többé szem elől tévesztenie. A nyakék a templomban tűnt el, a templomba kellett tehát mennie. Kiégett fáklyák, széttaposott virágok hevertek a kiöntött olaj pocsolyái között a lépcsőkön, és a belső udvarban jázmin koszorúk lelógtak hervadtan a fekete kőből faragott bikák kövér vállairól. Tarwin levette fejéről a fehér parafa sisakját, nagy forróság volt, dacára annak, hogy alig 2 órával ezelőtt kelt fel a nap. Maga somlokáról kisimította a ritkás haját, szemügyre vette az ünnepé hervat maradékait. A város még mélyen aludt. A templom kapui tárba nyitva voltak, senki sem akadályozta meg benne, hogy fölmenjen a lépcsőkön és belépjen a szentély belsejébe. Az Iszvára bálvány formátlan négyfejű szobra, mely az épület közepén állt, fekete és szennyes volt a tömjén füsttől és az olvasztott vajtól. Tarwin kíváncsian nézegette félig meddig abban a reményben, de Naulahka ott fog függni a 4 nyak valamelyikén. Mögötte a templom sötétjében még több más istenség több fejű, sokkarú szobra állt, felemelt kezekkel, vigyorgó ábrázatokkal és kinyújtott nyelvekkel. Áldozati szertartások maradékai hevertek körülöttük. Fél homály dacára Tarwin meglátta, hogy az egyiknek térde, fekete a rászáradt vértől. A templom felül sötét hindu kupolában végződött, amelynek falai alatt suhogva röpködtek a denevérek. Tarwin feje búbján a parafa sisakkal, kezeit zsebeiben mélyeztve, halka fütyűrészve, gondosan szemügyre vette a templom belsejét. Már 1 hónapja volt Indiában, de még eddig nem tudott bekerülni templomba. Újra meg kellett állapítani, amennyire idegenek számára a népszokásai, tradíciói, élete. Mennyire különbözik mindattól, amit ő jónak és helyesnek hisz. Szörnyen bosszantotta az a tudat, hogy ez undorító bálványok szolgáinak a hatalmában van az anyaklánc, amely birtokától függ a civilizált és keresztényi topáz sorsa. Tarvin tudta, hogy ha rajta kapják, habozás nélkül kiutasítják a templomból, tehát sietve folytatta vizsgálódását. A benszülöttek hanyagságában bízva, félig meddig azt remélte, hogy a naulaka valamelyik sarokban fog heverni, mint a nők ékszerei toalett asztalukon, ha előző éjjel későn jöttek haza a bálból. Jól megnézett tehát minden egyes szobrot, mi alatt a denevérek zavartalanul röbdöstek feje fölött. Majd visszatért a templom közepébe, és kezeit zsebeibe süllyesztve, újra Iszvára Isten bálványa elé állt. Egyszerre csak úgy rémlett neki, mintha a test súlya ám bár a padló tökéletesen sík volt alatta, kizárólag a lábujjai nyugodna. És hogy visszanyerje egyensúlyát, néhány lépést hátrált. A kőlap, amelyen még az imént át lassan megfordult, mint hogy a teknős béka fordul meg lassan a csendes tóban, és egy fekete lyuk nyílt tátongva a márványpadozatban. A következő pillanatban a kőlap újra helyére fordult. Tarvin homlokát hideg verejték verte ki. Ha most kezébe kerül a naulakka, dühében széttapossa. Gyorsan kilépett a tiszta, forró napfénybe, saját isteneinek ajánlva ezt az átkozott országot. Rosszabbat már nem kívánhatott neki. Ahogy Tarvin hátat fordított a templomnak, egy hindu pap bújt elő fölfedezhetetlen rejtekéből, és mosolyogva nézett a távozó után. Az amerikai, aki heves szükségét érezte annak, hogy megújítsa a józan világgal való kapcsolatait, a missziós házba ment, és meghívta saját magát ebédre. Az Estes házaspár szándékosan távol maradt a lakodalmi ünnepségektől, de érdeklődve hallgatta Tarvin leírását, két is tagadhatatlanul örült a látogatásnak. Szent haragdult lelkében, Dunpatra és a kórház egész személyzete egyszerűen megszöktek, s három nap óta nem mutatkoztak a kórházban. Az egész munkát neki kellett elvégeznie, neki és a sivatagból jött asszonynak, aki gyógyíthatatlanul őrült férjét ápolta. Két nagyon ki volt merülve, ezen föl pedig erősen nyugtalankodott a kis herceg sorsa fölött. Amikor ebéd után Tarvinnal együtt kimentek a verandára, a lány keservesen elpanaszkodott neki. Biztosan tudom, hogy most feltétlen nyugalomra van szüksége, mondta, és könnyek szöktek a szemébe. Tegnap este a kastélyban voltam, vacsora után hozzám jött, és egy fél óráig sírt az ölemben. Szegény kisgyermek, ez kegyetlenség. Hiszen ma egész nap kipihenheti magát, ne nyugtalankodj két. Nem, ma hazaviszik a mennyasszonyt, és neki el kell kísérnie őt, nem tudom meddig, és ebben a melegben. Szinte elképzelhetetlen, neked nem fáj a fejed a naptól? Én néha gondolok rá, és nem tudom elképzelni, hogy hogy bírod ki a forróságot, amit ott ülsz a gátjaidon. Sok mindent bírok ki, ha rólad van szó, kislány, felelte Tarvin, milyen a szemébe nézve a lánynak. Hogy annik, azt a gátat nem nekem építed. Majd megtudod, ha elég soká élsz, felelte Tarvin. Nem szeretett a saját munkájáról beszélni. Megnyugtató volt számára, ha Kunvár Maharadzsáról értekezhetett. A következő napokban meglehetős, tervtelenül ődöngött a templom szomszédságában. A belsejében nem mert többé behatolni, de szem előtt akarta tartani a helyet, ahol először és talán utoljára látta meg a naulakkát. Pillanatnyilag semmi mód nem volt rá, hogy beszédbe ereszkedhessék azzal az egyetlen egy élőlénnyel, aki a király kivételével tényleg kezei között tartotta nyakéket. Félőrülten, a türelmetlenségtől várta Kunvár Maharadzsa visszatértét. Sokat remélt ettől a viszontlátástól, közben azonban, hogy türelmetlenségét csillapítsa, gyakran felkereste Kate-et a kórházban. Az áruló Dumpatrá és személyzete már újra visszatértek, de a kórház tele volt távoli vidékekről jött vendégekkel. Többnyire a király vágtató fogatai okozta csonttörésekről volt szó, egy-két esetben pedig, ami két praxisában eddig elő nem fordult, vándorlegényekről, akiket barátkozás ürügye alatt kábítószerekkel elaltattak, pénzüket elrabolták, és őket otthagyták az országúton. Tarvin, amit kutatva végignézett a tökéletesen rendben tartott férfi osztályon, be kellett, hogy vallja magának, hogy két jobban dolgozott rátoréban, mint ő. Neki ez a munka nem volt ürügy, amellyel más, kevésbé tiszta szándékokat takart, és azon nagy előnye volt vele szemben, hogy pontosan tudta, hogy mit akar. A cél, amely felé törekedett, nem tűnt el egyetlen egy röpke felcsillanás után, nem volt prédája tökéletes papi maffiáknak, vagy egy hozzáférhetetlen államhatalomnak, nem volt elrejtve áruló templomokban, nem akasztották elérhetetlen hercegek nyakába. Egy reggel, mielőtt még kilovagolt volna a folyamhoz, Tarvin levelet kapott Kate-től a menedékházba. A leány nyomatékkal kérte, hogy a lehető leggyorsabban jöjjön el a kórházba. Tarvin agyában egy pillanatra képtelen gondolatok villantak fel, de keserű nevetéssel csak hamar elűzte őket, szivarra gyújtott, és engedelmeskedett a parancsnak. Két a lépcsőkön várta, és gyorsan a patikába vezette. Kezét a karjára tette. Van valami fogalmad arról, hogy a kendermérgezésnek mik a szimptomái? Kérdezte. Tarvin megragadta a lány kezét, és vadul az arcába merett. Miért? Miért kimerészel? Két idegesen nevetett. Nem rólam van szó. Ő, kicsoda? A maharadzsa, a herceg? Most már biztos vagyok a dolgomban. Sietve elmondta Tarvinnak, hogy reggel a missziós ház elé vágtatott teljes kísérettel a király fogat, amelyből egy díszesen felcicomázott benszülött kiemelte Kunvár maharadzsa élettelen kis testét. Két kezdetben azt hitte, hogy a lakodalmi ünnepségek okozta végkimerülés provokálta a rohamot, de a fiú csak hamar fölébredt, elkékült ajakkal és merev szemekkel, és olyan görcsök lepték el, hogy két szinte kétségbe esett. Végül nyilván a kimerüléstől mély álomba merült, úgyhogy Mrs. Estes gondjaira hagyhatt egy órára. Két hozzátette még, hogy Mrs. Estes véleménye szerint csak a herceg régi bajának felújulásáról van szó. Az asszony kétszer is látta őt ebben az állapotában, mielőtt még két rátoréba érkezett. Most azonban nézi, de mondta két, és Tarvin kezei közé nyomta a kórházi naplót, amelyben pontosan összes szimptomáival le volt írva annak a két férfinek az esete, akiket a múlt héten kendermérgezéssel a kórházba hoztak. Ezek az emberek, mondta két, édességeket vettek egy csapat vándorcigánytól, és addig nem ébredtek fel, amíg ezek minden pénzüktől meg nem fosztották őket. Olvasd el magad a kórtörténetet. Tarvin ajkát harabdálva elolvasta, majd kutatva nézett kétre. Igen, mondta, jelentőség teljesen bólintva. Igen. Sit up high. Ki másnak lenne bátorsága? Felelte két szenvedélyesen. Tudom. De hogy lehet az útjába állni? Hogy lehet megakadályozni? Mondd meg a maharadzsának, felelte két határozott hangon. Tarvin megfogta a kezét. Rendben van, meg fogom kísérelni. De tudod, hogy a legkisebb bizonyítékom sincs ellene. Nem baj, gondolj a gyermekre, és próbáld meg. Nekem most vissza kell mennem hozzá. Hallgatagon visszalovagoltak a missziós házba. Tarvin annyira bosszankodott azon, hogy két bele van keverve ezekbe az aljas üzletekbe, hogy dühe szinte a leány ellen fordult. De amikor meglátta Kunvár maharadzsát, minden harag elpárolgott a lelkéből. A gyermek a missziós háznak egy belső szobájában feküdt az ágyban, és olyan gyenge volt, hogy még csak a fejét se tudta megfordítani. Amikor Kate és Tarvin beléptek a szobába, Mrs. Estes épp orvosságot adott a fiúnak, majd fölkelt és magukra hagyta őket. A herceg testét csak egy vékony muszlining takarta, de kardja és drága kő díszítette, őve a lábainál feküdt. Szalám, Tarvin Sahib, mormogta alig hallható hangon. Nagyon sajnálom, hogy beteg voltam. Tarvin gyöngéden fölé hajolt. Nem kell most beszélned, kisfiam. Nem baj, most már jól vagyok, felelte a fiú. Most már nem sokára újra kilovagolhatunk együtt. Nagyon beteg voltál, kislegény. Nem tudom megmondani. Minden sötét körülöttem. Kastélyban voltam. Táncos nőkkel nevetgéltem, azután elestem. Másra nem emlékszem, amíg ide nem hoztak. Mohón lenyelte a hűsítő italt, amit két szájába öntött, majd visszaesett a párnák közé, míg viasz sárga kezével kardját tapogatta. Két a földön térdepelt mellette, karját a vánkosok alá dugva, hogy megtámaszta a gyermek fejét, és Tarvin csak most látta, hogy eddig még mindig nem tudta eléggé méltányolni, mennyi titkos szépséget rejtenek két jóságos, okos, kemény vonásai. Lányosan szigorú alakja most puha vonalakba ömlött, erélyes szája meg megremegett, szemeiben olyan fény csillogott, amilyet Tarvin még nem látott eddig. Gyere a másik oldalra, így mondta a gyermek a benszülöttek jellegzetes kézmozdulatával, a vékony ujjaknak többszöri kinyújtásával, majd behúzásával támaszva alá kívánságát. Tarvin szófogadóan letérdepelt az ágy másik oldalára. Most király vagyok, és ti vagytok az udvarom. Két dallamosan felnevetett. Boldog volt, hogy a fiú látszólag így gyorsan rendbe jön. Tarvin a vánkosok alá dugta karját, megtalálta két kezét, és megfogta. Az ajtó függöny halkan fölemelkedett. Mrs. Estes nézett be egy pillanatra, de amit látott, gyors visszavonulásra késztette. Nem csodálkozott egy csöppet sem, hiszen már Tarvin első látogatásakor is megvolt a véleménye a dologról. A gyermek szemei most újra zavarosak lettek. Két ki akarta karját húzni a vánkos alól, hogy újra megitassa. Nem, maradj így, mondta parancsoló hangon, majd hindu nyelven dadogva folytatta. Azok, akik a királyt szolgálják, el fogják nyerni jutalmukat. Falvakat kapnak ajándékba adómentesen, 3-5 falut, Sunjaint, Ametet és Gungrát. Írják fel, hogy ez őket megilleti, ha megházasodnak. Házasodjanak meg, és legyenek mindig körülöttem. Miss Kate és Tarvin Sahib. Tarvin nem értette meg, hogy két keze miért húzódik ki hirtelen az övéből. Ő nem értette olyan jól az itteni nyelvjárást, mert megint félrebeszél, suttogta Kate. Szegény, szegény gyermek. Tarvin ajkába harapott, s magában elátkozta Sitaphájt. Két a herceg homlokáról letörülte a verejtéket, majd megtámasztotta a kis fejet, amely szünet nélkül dobálódzott jobbra-balra. Tarvin megfogta a gyerek kezeit, amelynek vékony ujjai görcsösen kapaszkodtak az övéibe. Lesoványodott testecskét görcsökben rázta a méreg. Néhány percig a gyermek vadul hánykolódott, különböző istenek neveit kiáltozva, kardja után kapkodva, és képzelt testőrségének megparancsolva, hogy ezeket a fehér kutyákat akasszák fel a kastély kapuja elé, és füstöljék őket halálra. Aztán elmúlt a krízis, halkan mormogott maga elé, és anyját hívta. Vízió rajzolódott Tarvin lelki szemei elé. Egy kis gyermek sírnak az emléke, amelyet messzi-messzi síkon ástak közel a folyóparthoz a topázi temetőben. Ott temették el Hekler első gyermekét kis fenyőfa koporsójában. Két a sír mellett állva egy új hosszúságú fenyődeszkára fölírta a kislány nevét, akinek ez volt a sírköve. Nem, 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 rikácsolta a Maradzsa. Én az igazat mondom. Én olyan fáradt voltam azután, hogy a templomban táncoltunk, épp csak, hogy átmentem az udvaron. Egy új táncosnő volt ott, Luknőből, elénekelte nekem a Mundorei zöld bokor dalát. Igen, de csak egy csöpp mandula sajtot. Tudod, nagyon éhes voltam. Csak egy csöpp mandula sajtot ettem, anyám. Miért ne enném meg, ha kedvem van rá, anyám? Utcaseprő fia vagyok-e, vagy pedig királyfi? Emeljetek fel, emeljetek! Fejem nagyon forró, hangosabban. Hangosabban, nem értem. Kéthez visznek? Ő meggyógyít engem. Mit üzentél neki? A gyermek kétségbe esetten tördelte kezeit. Az üzenet, elfelejtettem az üzenetet. Senki rátoréban úgy nem beszél angolul, mint én, de elfelejtettem az üzenetet. Igen, anyám, amíg sírni nem kezd, addig kell elismételnem, amíg sírni nem kezd. Nem fogom elfelejteni, hiszen a múltkor sem felejtettem el. Hál' Istenére mondom, elfelejtettem az üzenetet. Keservesen sírni kezdett. Két, aki már annyi betegágynál virrasztott, nyugodt és erős maradt. Halk megnyugtató hangon beszélt hozzá, lázcsillapító italt öntött szájába, nyugodt biztonsággal, zavartalanul végezte el dolgát. Tarvint ezzel szemben milyen megrázta a beteg gyermek gyötrődése, amelyet tehetetlenül kellett néznie. Kunvár Maharadzsa hosszan felsóhajtott, majd felhúzta szemöldökeit. Mahadeo! Kiai, kiáltotta. Most újra visszatért. Egy cigányasszony tette. Ezt kell ismételgetnem előtte, amíg sírni nem kezd. Két fölegyenesedett, vad pillantást vetett Tarvinra. Ez visszanézett rá, és fejével igent intett. Kiment a szobából, szeméből gyorsan kitörülve a könnyeket.